Tehát a 137-es éneket énekeljük gyülekezőinek.
Pont az az énekmód, most kétszer nem is ismételjük a gyermekként értékülényt, gondoltuk mi is. Sok szeretettel fogadják tőlünk ezt a rövid kis színdarabot.
Jó hangosan mondjátok, hogy hát is teljesen
szia, te is a busza válsz?
Szia, igen.
Nem ment még el?
Nézd meg a menetrendbe.
Nem, ott ti dolgotok, hogy az időkülés alkalmatot tudjatok.
Nos, van még folytatása.
De a busz egész biztos, hogy jönni fog, és aki hisz, az még ma megérkezik a városba.
Látod, még ma jönni fog a busz.
Hát, ha te mondod. Te szerinted itt ülnénk, kutya hideg van?
Hát akkor mikor jön?
Nézd meg a táblát.
Nem a ti dolgodok, hogy az időkről és alkalmakról tudjátok, de a busz egész biztos jön fog, és a kriz, az még ma a városba érkezik. Na az bájos, egy konkrét időpont sincs idejében. Egyszerűen nevetséges.
Nem az a fontos, Mikael, csak az, hogy egész biztosan jönni fog.
Őne közénk azzal semmit sem beszélhetsz. Legfeljebb itt maradunk reggelig.
Amúgy van, az karácsony esik szeretnék a városban, sőt, vettem egy kicsit hamarabb is. Csomóan intézem a hamar.
Ne aggódjatok, mindannyian otthon leszünk karácsonykor.
Ajánlom is.
Jó napot, elmond már a busz?
Nem.
Mikor jön?
Mondom a táblát.
Nem a ti dolgotok, hogy az időkről és az alkalmakról tudjatok, de a busz egész biztosan jönni fog, és aki hisz, az még ma megérkezik a városba. Nem túl meggyőző.
Még ma jönni fog.
Azért, benne. Azért megyek megnézni a bolotot.
Ja, az akkor fog unok tudtozni, mikor én puput elmi tudok. Amúgy sem unok már fél hánkor állni.
Fél öt!
Vissza fog jönni. Jó napot, elment már a busz?
Nem.
És miért nem?
Azért, mert itt ülünk, meg azért, mert ő azt mondta.
És mikor jön?
Nézd meg a táblát.
Miért?
Hát csak.
Nem a ti dolgotok, mit jelent ez?
Hát, hogy hazudtunk az ünnepeket.
Hogy?
Úgyhogy.
Egyáltalán miért nincs semmi normális információ ideírva? Egyáltalán egy telefonszám, vagy valami, hogyha az embereknek kétei támadnának, és fel lehetne hívni, vagy egy internetcím, vagy telefonszám. Nem igaz, hogy nem tudnak a buszok normálisan közlekedni ilyenkor karácsony táján. Nagyon hideg van. Mit gondolnak? Milyen lesz a busz? Kék, vagy piros, esetleg sárga, emeletes, vagy több színű. Bele fogunk egyáltalán kérni mindannyian. Húzatos ez a váró. Miért nem lehetett egy sarokkal arrébb építeni? Mondjuk oda!
Fiam, hát nem hiszem el, hogy pont karácsonykor kell elmenned. Miért nem tudsz még egy picit várni?
Ezerszer megbeszéltük, apám. Mennem kell, ha egyszer hívnak.
De miért nem tudsz holnap? Miért pont karácsony este kell elmenned?
Nem tudok addig várni. Valami tűz éget belülről, és nem tudom elfojtani.
De nem értelek, hát hol fogsz egyáltalán lakni? Mit fogsz enni? Miből fogsz élni?
Egyszer, aki elém állt, és így szólt. Kövess engem, és én gondoskodom mindenről. Most is megteszem.
Aj, nem értelek téged.
A vonat már elment. Na, mondja igazán.
Bizony, megcsinálom, és szerzek egy taxit. Megcsinálom, meg tudom csinálni. Hát a taxit akar fogni.
24-én délután? Itt a világ legyen? Hát ez nem normális.
Még fiatal a nagy hüte.
Mindenben tud hinni, csak abban, amiben igazán nem érdemes.
Látod, fiam, nem is biztos, hogy jönni fog a busz. És tudod, anyád egész héten erre a napra készül. A kedvenc ételedet, a töltött káposztát csinálja csak neked. És tudod, hogy ott lesz az egész rokonság, a keresztapád, a nagybátyád, mindenki. Hát most mit mondok nekik?
Ő azt mondta, aki jobban szereti a családját őnála, az nem méltó hozzá.
Nevetséges!
Mégis csak én valamit nem is betelefonálhatnám.
De ki tudnánk felhívni ilyenkor? Egyáltalán ki dolgozik karácsony táján? A különleges tudakodó? Vagy senki se dolgozik? Mit lehet ilyen feltenni?
És tényleg fel senki se tudna biztosat mondani, mint ami a táblában. Még ma jönni fog.
Nem találtam taxit. De itt él az ismerősöm a közelben, van szép kis mikrobusztal, a Rózsasanyi. Megkeresem őt.
Lehet, hogy nekem van igazán a taxi az újság, hogy 3 óra, akkor minden közlekedés maximum.
Eljöttem, hogy álljam, csodálja, imádjam. Sziasztok, elmet már a busz?
Nem.
Attól meg van.
Halleluja, már előltök az Úrban!
Nincs fantásik, ahol sok busz késik.
Se baj, adok nektek keresztény sapkát, sálat, hogy kinek jön a szeretet.
De mi a különbség a keretény sapka és a nem keretény sapka között? Jobban melegít, mondjuk attól, mert van rajta egy halacska? Vagy mitől? És tudom, hogy nem veszteséges ez az üzlet, hogy tizedet is kell fizetni.
Mondjuk magának a is.
Persze, van nekik CD-k képes lapon.
Na szó, erről nem szó, hogy egy rakás képes, akkor meg egy kis apróság.
És még CD is!
CD? Üzletél nekem?
A rózsasainak a tranzitja nem volt otthon, lehet, hogy a búzás itt van előttem. Így kénytelen vagyok leülni, és várni a buszt.
Ha már az elején hallgattál volna ránk, megspórolhattad volna ezeket a köröket.
Jézus, Jézus!
Mi csinálnak itt maguk?
Várjuk a buszt!
Ekkor hóesésben!
A táblára az van írva.
Nézze meg a táblát.
Hogyne! Ha én ezt otthon elmesélem.
Látod, fiam, nem fog jönni a busz, és ki fognak téged nevetni, de azt hagyjál, hogy téged, hát rajtunk fog nevetni az egész falu. Hát ne menj már el, gyere vissza hozzánk.
Ha kinevetnek, hát kinevetnek. Ő érte még ezt is felvállalom.
Egyre jobban esik a hó, itt a hó olyan a nyakunkon. Látod, esik a hó, a busz se fog jönni. Tudod, milyenek ezek a Szabolcs-Hoános buszok? Nincs rajtuk félig, úgy biztos lerobbantak valahol. Fiam, egy dolgot jegyezzél meg. Visszafelé még van út. Én indulok.
Én tudom, apám, hogy még előre is van egy út. Úgy, hogy maradok.
Hát látom, az a maradék eszed is elment. Na, Isten veled.
Isten áldjon, apám.
Na, eljöttem, hogy áldjon.
Egyre jobban esik a hó, rettenetesed a hideg. Nem igaz, hogy nem lehetett volna arrébb építeni, vagy mondjuk egy tetőt felépíteni, de igazából, de... Ha kicsemet engem már nem érdekel, a busz jön, itt várjuk már fölöslegesen mióta, úgyhogy én megyek,
vissza! Én is megyek, vissza! Sziasztok!
Ezért!
Tessék!
Itt a busz!
Itt a busz! Itt a busz! Egy éneket szeretnénk közösen elénekelni a gyülekezettel. Ki lehetne lepíteni a nagy király, azt hiszem 344 is éneket. És szeretnénk kérni a gyülekezet segítségét is, tehát hogy együtt énekeljük, jó?
Thank you.
már a gyülekezet kedves testvéreket, egy csokrot hoztunk a gyülekezetnek, egy kicsike csokor. Az az igazság, egy egészen kicsike csokor. Az az igazság, hogy...
Egy száz világ,
igen. Annyira kicsike. Kérek bennetek az, hogy fáradjatok ide előre. Az már rosszul kezdődik, amikor az ember szabadkozik, de bevallom őszintén, hogy mindig van nagy szívfájdalom volt, amikor valakit meg tudunk szolgálni, leszolgálta maga részét, aztán hazament. Olyan rosszul esett ez.
Igen.
Ugye? Kedves testvérek, most abban a kellemetlen helyzetben vagyunk, hogy akkor, amikor ébredés indul el, akkor vannak rossz szájízek is. És hát bevallom őszintén, hogy most mi az IFI-ben, a gyülekezet ifjúságában egy ébredésnek lehetünk a szemtanúi, amikor ilyen fiatalok, amikor mehetnének éppen bulizni, diszkózni, csajozni, fiúzni, meg különböző helyekre, meg inni, meg sok minden egyéb, ami sajnos volt rendi, akkor hálás a szívünk az Úr Jézusnak, hogy ezek a fiatalok meghallják az Isten hívó szavát, engedelmeskednek ennek a szónak, leteszik az életüket, fölajánlják, és hetente több alkalommal is házi bibliakörre, ifjúsági órára, istentiszteletre, bibliaórára eljárnak. Ez örömteli dolog, csak ez sajnos sokszor, ez én életemben is megtapasztaltam, hogy ez sokaknál szúrja a szemét, hogy miért nem tanul a gyerek, miért nem segít, meg miért nem főz, most takarít, miért nem készül a házasságra ezekre a munkafolyamatokkal. És az elmúlt időszakban olyan sok szolgálat volt, hogy feltételekkel engedték el ma a fiatalokat, sőt, hoztunk volna egy árnyjátékot, csak nem engedték el az édesanyját. Úgyhogy ezt az árnyjátékot is le kellett mondanom, mert nem engedte el az édesanyja a gyermekét. És hát most egy olyan kis csokrot, egy szál virágot hoztunk. Néhány éneket szeretnénk elénekelni, majd ki lesz vetítve, úgyhogy szeretnénk, hogyha együtt tudnánk énekelni. És három fiatal fog bizonyságot tenni, hogy az Úr Jézus hogyan szólította meg. A többi egyébként az mind körítés lett volna, amit hoztunk volna, de hát ez a lényeg végül is. Úgyhogy ezt fogadják nagyon szeretettel a kedves testvérek. Úgyhogy énekelünk.
Jó színálom ezek. Vagy misire.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Én Elek Ildikó vagyok, Isten megváltott gyermeke, és szeretném elmondani azt a bizonyságtételemet, amit egy éve tapasztaltam a saját életemben. Szeretném megosztani azt, hogy hogyan lépett be az életembe Jézus Krisztus, és hogyan fogadhattam el én személyes megváltónak őt. Kicsi gyerekkorom óta a szüleim hívő szülők voltak, és hívő családgyermekeként kötelező jelleggel járnom kellett templomba, és úgymond az anyateljjel felvettem az Isten igéjét, és megvolt a családi együtt imádkozás, az éneklés, az áhítatok. Aztán, ahogy nőttem felfele, én elindultam azon az életúton, amit én jónak gondoltam. Úgy gondoltam, hogy ha átveszem az életem irányítását, akkor sokkal jobban fogom tenni azt, ahogy a szüleim gondolják. Lázadtam a szüleim ellen, lázadtam az Isten ellen, és lázadtam az ellen a megszokott életem ellen, amit addig éltem. Ahogy kikerültem az egyetemre, és már középiskolába is a szüleim válása után elindultam a lejtőn lefele. Elindultam azon a lejtőn, ami a megszokott életemből, a megszokott komfortzónámból lefele vitt a süllyesztőbe. Elmentem a világba. Jól éreztem ott magamat. Elmentem bulizni, azt csinálhattam, amit szerettem volna. Jól éreztem magam is. Valójában boldog voltam, és meg volt mindenem, amire szükségem volt, de mégsem voltam soha igazán boldog, nem volt békességem. És ahogy éltem az életemet, és ahogy számomra tökéletesen alakult az életem, ugye egyre jobban süllyedtem lefele, egyre több minden lépett be az életembe, és végül megfogadta az Isten, és egy olyan betegséget adott nekem, ami bezárt. Bezárta az életemet, bezárta a gondolataimat is, és teljesen magamra maradtam. Hiába voltak körülöttem az emberek, én magányosnak éreztem magamat. Hiába volt párom, akkor is magányosnak éreztem magamat. Hiába voltam szülői család szeretet körébe, akkor is magányosnak éreztem magamat. És elkezdtem keresni az Istent. Elkezdtem visszatérni arra az útra, amit a szüleimtől láttam, és olyan fura itt megállnom, mert itt volt az első lépésem, amikor édesanyám ajánlotta, hogy eljártam előtte pszichológusokhoz, mert kerestem a megoldást az életemre, és édesanyám ajánlotta, hogy menjek el egy lelki gondozói beszélgetésre, és pont Pancsa néni volt az, akihez eljöttem, és őt ajánlották. És én próbáltam keresni az életemre a megoldást, és én abban láttam, hogy csak a párkapcsolatom az, ami romlott az életembe, és az, ami engem visszahúz. És eljöttem beszélgetni, és én még folyamatosan vártam volna a megoldást a párkapcsolatomra, addig Pancsa néni folyamatosan az Istenről beszélt nekem, hogy nekem rá van szükségem, és hogy ő az, aki megoldja az én életemet. És együtt imádkoztunk, és én valóban úgy éreztem, hogy ott átadtam az életemet. Megláttam a bűneimet, és megláttam azt a romlott életet, amit addig éltem, és tudtam, hogy ki akarok belőle szabadulni. És hazamentem, és mindenkitől bocsánatot kértem, és ilyen újult erővel megindultam. Hát ez addig is tartott, amíg én újult erővel voltam. És körülbelül egy hónap után ugyanúgy visszakerültem, és minden ugyanúgy maradt az életemben, csak volt egy olyan fordulópont, amit én úgy gondoltam, hogy fordulópont volt az életemben. És utána ugyanúgy tovább a lejtőn mentem lefele is, és megint egyre több minden lépett be az életembe. Egyre több volt a bulizás, egyre több volt a dohányzás, egyre több volt az alkohol, és az életem még mindig nem változott semmit. És a hála a kitartó családomnak, aki imában hordozott, mert nővérem meg elhívott egy házi körre, és már sokszor jártam alkalmakra, gondoltam, hogy ezt is majd valahogy kibírom, beülök, meghallgatom, nagyon veszíteni való nincsen vele. És amikor elmentem, annyira láttam, hogy itt annyira másak az emberek, más a mosoly, más a szeretet, minden annyira más volt, és olyan rosszul éreztem ott magamat, annyira kívülállónak éreztem ott magam, és ahogy beszélgettek, ahogy énekeltek, az is teljesen más volt, mint amit én megszoktam volna. És ott megszólított engem az Isten. Ott már nem kellett nekem az Istent keresni, hanem lehajolt ahhoz a bűnös életemhez, amiben már én ott vergődtem évek óta. És az az ige volt, amit szeretnék felolvasni a hegyi beszédből, hogyha a te jobb szemed visz bűnbe, vájt ki és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjait közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára. Engem ez az ige annyira megfogott ott, és annyira összetört alatta az Isten, megláttam azt, hogy nekem az életemben minden a kárhozatba visz, és mindent el kell hagynom. Nem csak a kapcsolatomat, nem csak a barátaimat, nem csak a megszokott életemet, nem csak azt a bűnös múltat, ami mögöttem áll, hanem az egész életem úgy, ahogy van, a kárhozatba visz egyenesen. Hiába nőttem felhívő közegbe, attól függetlenül ugyanúgy eltértem a helyes úttól, és itt megláttam, hogy az Istennek nincsenek unokái, hanem csak gyermekei vannak, és tudtam, hogy egyetlen egy vágy volt a szívemben, hogy Isten gyermeke lehessek. És hazamentem, és átadtam az életemet az Istennek, átadtam az irányítást az életem felett. És valóban megváltozott az életem. Valóban minden teljesen más lett. De mégis valami még mindig ott maradt a kezembe. Még mindig ott voltak azok a dolgok, amikhez ragaszkodtam. Még mindig nem tudtam mindent elengedni. És elmentem egy hitmélyítőre egy napra, és csodálatosan munkálkodott ott az Isten, és akkor megláttam azt, hogy mi az, amit átadtam még az Istennek, és mi az, ami még a kezembe maradt. És ezeket is ott hagytam az Istennek, és teljesen átadtam az életem, és az minden egyes dolgon felett az irányítást is valójában ott történt meg az, amikor újjászületett életet kaptam. Tehát tudatosan döntöttem az Isten mellett, megváltozott az életem, de mégis kellett az, hogy mindent átadjak az Istennek. És azóta követem az Urat, azóta nem vagyok magányos. Azóta az Isten olyan barátokkal is, olyan családdal ajándékozott meg, aki pótolhatatlan az életemben. Olyan közösséget adott, ahol hitben épülhetek, és ahol valóban megtapasztalhatom azt, hogy Isten mennyire munkálkodik közöttünk. És szeretnék egy Zsoltárt felolvasni, ami pont tegnap az ifjúsági órán kérdeztem az Istent, hogy kell-e ide eljönnem, és hogy kell-e nekem egy újbóli szolgálatot vállalnom, és az Isten mondta, hogy kell. És annyira jó, hogy akárhányszor bizonyságot kell tennem, az Isten mindig ad egy igét. És most hagyj olvasnom fel a 40. Zsoltárnak az elejét, ami teljesen az én életemet írja le. Várván vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallgatta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számban, Istenünk is dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát. Hát elmondhatom magamról, hogy boldog ember vagyok, és minden bizodalmam csak az Istenben van, és kívánom, hogy mindenki ezt válassza. Köszönöm szépen!
Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket. Meg szeretném osztani veletek, hogy közel 5 hónapja hogyan adtam át az életemet az Úrnak. Hát, ahogy Ildikó is, én is hasonlóan vallásos, mélyen vallásos keresztény családban nevelkedtem. Mondhatni, hogy én is beleszülettem ugye a vallásos nevelésbe, a vallásos életbe. Édesapám egyházközségi felügyelő volt Nyíregyházán, és hát megszokott volt nekem, hogy mivel édesapám is ugye hát megszokott volt az, hogy ugye hogy ők járnak templomba, így illik ugye nekem is elmenni velük. De nagyon nem szerettem templomba járni. Tehát ezt ki kell mondanom, hogy nagyon nem szerettem, mindig szerettem volna inkább otthon maradni, más csinálni. Általában, amikor még kisgyermek voltam, akkor általában mesék miatt szerettem volna. Később meg a barátaim miatt, a haverok, a mindenféle más dolog miatt, de úgy nem szerettem sose templomba járni. És Krisztiánnál konfirmáltam, mert édesapám mondta, hogy azért csak le kéne már, fiam, konfirmálnod. Mondom, jó van, akkor konfirmáljuk. És hát jártam Krisztiánhoz konfis órákra, úgy megtetszett ugye a stílusa, a közvetlensége, megtetszett a lendületes, és hát megtetszettek az ige hirdetésé, amilyen hévvel tudja szolgálni az Urat, és hát úgy elkezdtem szeretni a konfis órákat, utána elkezdtem járni ifire, utána elkezdtem járni Isten tiszteletekre is, táborokba, és úgy éreztem, hogy az életem hát nagyon jó, mert hogy Isten közelségében vagyok. Aztán jöttek a gimnáziumi évek. A gimnáziumi évek ugye, amikor az ember már úgy kezd úgy kicsit a világ felé hajolni. A barátok által, a menő dolgok által, amik az embert úgy kísértésbe viszik, és így egyre jobban elkezdtem a világnak élni. De emellett természetesen péntekenként jártam ifjúsági órákra, vasárnaponként templomba. És 2 évvel ezelőtt volt egy bringatúra a legelső Balatonon, amilyen egyházi szervezés volt, és egy hétig ige közelségben voltunk, teljesen Isten közelében, és én akkor elhatároztam, hogy meg fogok térni. Hogy én meg fogok térni, és hogy az életemben változtatni fogok. Aztán hazajöttünk a bringatúráról, egy hétig úgy minden nap rendszeresen olvastam a Bibliát, rendszeresen olvastam az igét, de úgy elkezdett úgy egy idő után halványulni az egész. Mentem ugye a barátaimmal mindenfelé, mentem ugye persze. És az utóbbi 2 évben voltam a legmélyebb ponton, amikor már teljesen eltávolodtam az Úrtól. 5 hónappal ezelőtt a saját hányásomba fetrengve vittek haza. Saját hányásomba fetrengve vittek haza a buli után. Saját hányásomba fetrengve találtak rám, és úgy vittek haza. És gondolkoztam a múlt héten, hogy akkor mi volt ez a megtérésnek nevezett dolog nálam a 1 évvel ezelőtt, és És nagyon egyszerű erre a válasz. A múlt 5 hónappal ezelőtt elmentem a második bringatúrára. Nagyon jó volt, nagyon szuper volt. Újra úgy gondoltam, hogy eltávolodtam az Úrtól, és most visszajöttem, elkezdem újra az Urat szolgálni. De azért a barátaimat természetesen megtartom, természetesen a világ életemet is azért úgy megtartom. És 5 hónappal ezelőtt a 1 hetes bringatúránból 5 nap tökéletesen telt el. Fú, hogy mekkora király! Mekkora királyság ez! És az 5. nap, vagy a 6. Ötödik nap este minden összetört. Mert megtalált az az ige, amit már többször hallottam, de soha nem értettem meg, és soha nem ért el a szívemhez, és most elért. Ezt mondja az Úr Jelenések könyvének 3. fejezetének a 15. versétől olvasom. Tudod cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így, mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Teljesen összetöltem. Az Úr megláttatta velem azt, hogy az életem egy tróger, mocskos élet. Hogy amíg péntekenként, meg vasárnaponként én az Úr dicsőségéről zengek, mert nagyon szeretek énekelni, hát ez más kérdés, hogy nem igazán tudok, de nagyon szeretek énekelni. Emellett káromlom az Isten nevét. Minden második szavam trágárkodás volt. Minden héten, már szinte majdnem minden nap részeg voltam. Dohányzás, alkohol, barátok. Hogy? Most megkérdezem magamtól, hogy lehetett ez? Hogy amikor én megtértem 2 évvel ezelőtt, amikor azt mondtam magamnak, hogy én megváltoztatom az életemet, és elhatározom magamat az Úr mellett, akkor hogy lesüllyedtem mégis egy pontra? Hogy lehetett ez? Úgyhogy langyos voltam. És ahogy Krisztián mondta, hogy Jézus nem bizniszpartner. Nem ültek le elé, hogy Uram, ezeket a dolgokat akkor most leadom, de akkor ezek hagyd maradjanak már meg. Vagy mindent átadok, vagy kivek az ő szájából. Nem lehet a világnak és Istennek is élni. Vagy mindent átadok, vagy semmit. És nagyon szívemre helyezte az Úr azt, hogy bárcsak lennék hideg, bárcsak lennék teljesen istentelen, bárcsak élnék teljesen istentelen életet, mint hogy langyosként éljek. Úgyhogy azon az este nagyon összetörtem, és megláttatta velem az Úr a bűneimet, hogy ebből nekem nem lesz csak halál. És kedves testvérek, Jézus azt mondja, hogy de megbocsát a megtérő bűnösnek. Ő megbocsát a megtérő bűnösnek, és ez a kegyelem. És ahogy szólt itt az előző énekben, még ma jön. Még ma jön. Kedves testvérek, én tudom, hogy rengetegen vagyunk úgy, hogy nekem olyan nyomorult az életem, mert rengeteg emberrel találkoztam így megtérésem után, hogy olyan nyomorult az életem, én nem tudok így az Úr elé állni, nem tudok. Nekem előtte gyónnom kell, vagy cselekedetek, vagy tehát bármi, de én nem tudok így az Úr elé állni, és itt van benne az ének, hogy még ma jöjj, ahogy vagy. És Jézus Krisztus téged is elfogad. Drága testvérek, még ma jöjj, még ma jöjjetek. Sokszor tudom, hogy boldogságot keres az ember, ugye? Boldogságot a barátokban, boldogságot a családban, boldogságot a világi életben, boldogságot a bulikban, a nőkben, a dohányzásban, az alkoholban. De nem találja meg. És nem találja meg. És miért nem találja meg? Hát, mert egyedül Jézus Krisztus által lehet nekünk boldogságunk. Isten annyira szeretett minket, hogy elküldte az ő egyetlen szent fiát, bűntelen fiát, hogy az én mocskos tróger életemnek örök boldogsága legyen. Örök élete legyen. Kedves testvérek, csak Jézus által, Jézus Krisztus által lehet boldogságunk, békességünk. Fogadjátok el ezt a kegyelmet, amit ő kínál. Fogadjátok el. És amiről még szeretnék beszélni, hogy ezt elfogadtátok, átadtátok az életeteket az Úrnak, akkor ezt ne tartsátok magatokban. Evangélium, örömhír. Annyi mindennek tudunk örülni, de tényleg megszületett a gyerekem, hazajött a fiam az egyetemre, annyi mindennek tudunk örülni és megosztani, akkor a legcsodálatosabb dolog az életünkben, hogy az Úr Jézus megszabadított a bűneinktől. És az Úr Jézus az életét adta azért, hogy nekem örök életem legyen, és neked is, nektek is. Ezt miért nem tudjuk elmondani? Félünk? Félünk attól, hogy mit fognak szólni? Kedves testvérek, szeressük annyira embertársainkat, hogy megosszuk velük, hogy bizonságul legyünk nekik. Ne féljetek testvérek, mert veletek van az Úr.
szeretettel köszöntök én is mindenkit. Igazából tegnap még úgy volt, hogy én ma nem jövök ide. Aztán ma megtudtam, amikor jöttünk, hogy én bizonyságot is fogok tenni. Úgyhogy azzal az örömmel jövök, hogy én is Isten megváltott gyermeke vagyok. És én nyáron én is a bicikli túrán adtam át az életemet Istennek, ahol megmutatta nekem, hogy egész életemben végig kísért. És ezt tényleg csak ott gondoltam végig. Nekem a szüleim, hát kiskoromban innen messze laktam, és mikor elváltak, akkor ide költöztünk, Nyíregyházára, és hát nem ide, Nyíregyházára. És igazából tudtam, most már tudom, hogyha akkor nem jövök el onnan, hogyha akkor Isten nem formálja így az életemet, akkor hiába nagyon fájt is. De hogy ezzel húzott magához. És hogy azután állandóan jártam ifjúsági órákra már azelőtt, hogy konfirmáltam volna. És egy evangélikus iskolába kerültem. Már másnap, ahogy idejöttünk, egy evangélikus iskolába kerültem be, ahol nagyon sok hittanóránk volt, és voltak hétfőn reggel áhítatok, és talán akkor még ezt nem is becsültem meg. És most középiskolában már visszakívánom azokat az éveket. És római katolikusnak vagyok keresztelve, és olyan hittanórákra is jártam. És nagyon megszerettette velem a hittantanárnőm a hittanórákat, hogy annyira nagy szeretettel és akkora közvetlenséggel fordult mindenki felé. És tényleg szerettem járni, és szerettem ifjúsági órákra járni. Bár eleinte igazából csak azért, mert jó játéknak tartottam, hogy mi ott énekelünk, meg el vagyunk, de hát még kicsi voltam, nem is tudtam ezt értékelni. Aztán konfirmáltam, utána jött egy biciklitúra az első, ahol még Isten nem tudta, hogy nekem még akkor nem akkor kell megtérnem, hogy akkor még nem tudnám átadni neki az életemet. És hogy mennyire el volt tervezve ez az egész, mert utána hívtak engem házi körre, ahol észrevettem, hogy teljesen más, mint az ifjúsági órák. Hogy ifjúsági órákon így kb. Fele-fele időben van áhítat, egy kis játék, egy kis beszélgetés, de itt a teljes idő azzal ment, hogy mi csak is Istennel foglalkoztunk, és csak is Jézus Krisztussal, mint megfeszítettel. És semmi mással. És úgy mentem onnan haza, hogy meg voltam döbbenve, hogy ez létezik? Van ilyen, hogy tényleg ilyen jól lehet itt érezni magamat? És hogy Isten tényleg így akar magához húzni? És akkor már tudtam, hogy én ott leszek a következő biciklitúrán. Pedig még messze volt, de én már tudtam, hogy menni fogok. És végül ez az idő alatt, mire az elérkezett, Isten nagyon sokat formált. És nagyon sok mindenben vigasztalt. De én nem tudtam átadni az életemet neki, és most már nem is értem, hogy hogyan, de akkor még nem ment. És volt egy nagyon jó beszélgetésem Ildikóval, és feltett nekem egy kérdést, hogy mi tart vissza engem? Mi tart vissza attól, hogy én átadjam az életemet? Hogy mi az, amiért én azt tudom mondani, hogy nekem ez nem kell? És elmondtam, hogy én igazából nem tudom összeegyeztetni az életemmel, akkor még nem értettem, hogy az én bűneimet, én úgy gondoltam, hogy nekem le kell tennem, és csak úgy mehetek majd oda Isten elé, mert csak úgy fog elfogadni. És rá kellett döbbentenie Gildin keresztül Istennek arra, hogy én erre nem leszek képes. És hogy én nem fogom tudni letenni ezeket az életemből, én nem fogom tudni elengedni addig, ameddig nem adom az ő kezébe. Mert hogy én a saját erőmből nem leszek erre képes. És ez nekem először így megdöbbentett, aztán elgondolkoztatott, aztán arra késztetett, hogy tegyem meg az első lépést Isten felé, és tegyem le az életemet az ő kezébe. És azóta már annyira másképp tudom látni az életemet, hiszen régen volt egy életem, amiben én úgy el voltam kényelmesen. Eljártam ifjúsági órákra, együtt voltam a barátaimmal, akik vittek a rossz irányba, és a kettőt így egyszerre. És láttam, hogy a régi barátaim, akiket én azoknak gondoltam, akik nem Istentől voltak, azok mind csak múló érdekbarátságok voltak. Voltak nehézségek régen az életemben, amiket nem annak tudtam, amit annak tudtam be, hogy hát ilyen az élet, kész. Aztán a szeretet, amit én szeretetnek gondoltam, az az volt, hogy hát én szeretem a barátaimat, akik engem is szeretnek. Én szeretem a családomat, mert hát mindenki szereti a családját, miért ne szeretném. De nem voltam képes arra, hogy szeressem azokat, akik engem gyűlölnek esetleg. És azóta Isten erre megtanított. És nekem akkor is volt egy ilyen Istenről alkotott képem régen. De rájöttem, hogy amit én hitnek neveztem, hogy én eljárok gyülekezetbe, hogy én eljárok ifjúsági órákra, az nem hit. És én igazából tudtam, hogy van egy Isten, de nekem ennyivel elég is volt. És azóta Isten minden nap ott van az életemben, és érzem, és azelőtt is ott volt, csak nem hagytam neki, hogy formáljon és munkálkodjon bennem. És hogy azóta tudom, hogy mi a hit. Hiszen a Zsidók 11. vers, vagy fejezetében első vers, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Hogy hol volt nekem ilyen bizalmam, Istenbe vetett bizalmam? Hol volt? Hol bíztam én valaha is abban, hogy van egy Istenem, aki szeret engem? Én ezek felett mindig eltekintettem. Ma pedig nem tudom elképzelni úgy a napomat, mikor felkelek, hogy ne vele beszéljek először. Hiszen van egy Istenem, aki minden nap kíváncsi arra, hogy milyen napom volt. Minden nap kíváncsi arra, hogy én hogy vagyok. És hogyha úgy érzem magam éppen, hogy én teljesen magányos vagyok, és egyedül vagyok, és akár ha a szüleimmel is nem olyan jó a kapcsolatom, vagy nincsenek olyan barátaim, akikkel ezt megosszam, akkor mindig tudom, hogy van egy Istenem, akit érdekel, hogy mi van velem. Aki annyira szeret, hogy az egyszülött fiát adta értem. Azért, hogy én ne halljak meg. Hogy ne szenvedjek, hanem hogy örök boldogságom legyen, ahogy Zotya is mondta. És igazából az életemnek nem volt célja. Hiszen nem is tudtam, hogy mi lehet az élet célja. Nem is sejtettem. Az életnek célja, hát miért is lenne? Van az életnek célja. Hiszen Istennek terve van velünk. És én mindenkit arra bíztatok, hogy higgyel, hogy Isten kegyelme felülmúlja a mi hibáinkat, és hogy neki van ereje arra, hogy megszabadítson minket ezektől. De ameddig mi szorongatjuk a kezünkben, addig erre nem leszünk képesek. Bárki így gondolja. És addig Isten nem tud adni, ameddig nem üres a kezed, ameddig nem teszel le mindent elé. Mert nincs hova adnia. Köszönöm szépen.
Oh.
Köszönjük szépen! Aztán, hogy ez virágszál volt-e, vagy csokor, vagy netán adventi koszorú, azt eldöntik a testvérek. Mindenesetre köszönjük a mandavokri fiatalok szolgálatát. Nagy valószínűséggel az ebéd már kész van. A mandavokri fiatalok, akik elkészülnek, hogy gyorsan sprinteljenek le az alaksorba, és akkor gyorsan meg tudtok még kajálni, mielőtt elmentek. Azt egyébként tudjuk, hogy a papok azok így szoktak közlekedni, hogy süteményes tálcát és ételhordót hoznak. De amit a hasatokba el tudtok vinni, azt gyorsan fogyasszátok el. Többiek pedig, akik maradunk még délutánra, azok úgy folyamatosan mehetünk az alaksorba, akik mozgásban korlátozottak. Néhány asztalt felállítanak itt a fiatalok a kettes teremben, úgyhogy nem muszáj lemenni azoknak, akiknek a lábuk fáj. Nyugodtan maradhatnak itt a testvérek. Ezek az ablakban látható árnyékolók, most, hogy leültem oda, láttam, hogy ez alapvetően arra is jó, hogy az ember nem néz kifelé, nem látja, hogy az utcán mi történik, mert egyébként normálisan a templomból ki lehet látni, de ez most nem azért lett odatéve, hanem azért, mert a gyülekezetünkben az alapulás óta folyamatosan csinálnak fiatalok tablókat. És akkor a mai napig, ami történt a gyülekezetünkben, nagyjából nyomon követhető a képeken. Ezt azért is mondom, hogy aki még most nem siet le rögtön az ebédhez, az még kicsit nézheti a tárlókat, és hogy utána így folyamatosan lehessen az ebédeltetést végezni. Na most hát erre készülve énekeljük az asztal énekünket. Az asztal terítve, immár minden kész, gazdagon terített az atyai kéz. Jóságát ássátok és ízlejétek, mit ő nyújtott, hálás szívvel vegyétek. Imádkozzunk! Te, ki bűnösökkel egy asztalhoz ültél, s velük kenyeret is ettél, jöv el, Uram Jézus, maradj mindig vélünk. Áld meg az ételt, amit adtál, kérünk. Amen. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, jó utat a hazafelé azoknak, akiknek el kell mennie. Többiek pedig készüljenek, mert délután egy meglepetéssel készült a gyülekezet ifjúságnak.